Cristo meni i oči. Jezus Kristus, Sine Vive i Vintele. Megkérünk téged, Uram, hogy a mai napon is taníts és vezess minket. Megkérünk, Uram, hogy nyisd meg előttünk az ige ajtaját, hogy adj megértést, kijelentést, hogy te osztogasd, Uram, az ajándékunkat, gyógyulásokat, kenet, hogy törje össze az igákat, hújjanak le a félelmek, a fájdalmak, a gyengeségek. E világ Istenének minden munkája összetöretik a kenet által. Köszönjük neked, Uram! Köszönjük a mai napon is az igédet. Köszönjük a Szent Szellemedet. Köszönjük az ima válaszokat. Köszönjük, Uram, az áldásaidat. Köszönjük, Uram, a végtelen kegyelmedet. Köszönjük, Uram, a szeretetedet. Mindazt köszönjük, Uram, amit a mai napon elvégzel bennünk és általunk. Mindenért hálát adunk, Uram, és téged dicsérünk. Mert te vagy méltó, hogy dicsérünk. Hiszen te megváltottál bennünket, a tiéd vagyunk. Te vagy a mi növekedésünknek az Istened. Te benned vagyunk kiválasztva, te benned vagyunk elhívva. Te benned vagyunk, Uram, megigazítva, megáldva, megszentelve. Te vagy a mi bölcsességünk, Uram, a váltságunk. És te rád nézünk, és te benned gyönyörködünk. Vezess bennünket, Uram, a mai napon is, hiszen te vagy a jó pásztor, aki életedet adtad a juhokért. De feltámadtál győztesen, és megvásároltál bennünket a te drága véreddel. Uram, szólj a szívünk köz. Taníts minket, nyisd meg előttünk az ige ajtaját. Áradjon, Uram, a te kegyelmed, a te szereteted. Változtass el bennünket, Uram, a mai napon is a te hasonlatosságodra, az igéd és a szellemed által. Formálj és taníts minket. Tégy bennünket, Uram, olyan edényekké, amelyek hasznosak a gazdának. Tégy bennünket, Uram, használhatóakká, gyümölcsözőekké. Legyen meg, Atyám, a te akaratod az életünkben, a Jézus Krisztus Szent nevében. Legyen meg a te akaratod, és formáld a mi szívünket. És tégy bennünket, Uram, készségessé, hogy a te akaratodat cselekedjük. Téged tudjunk követni, adj nekünk, Uram, halló fület, hogy meghalljuk, amit mond a Szellem nekünk. Vezess, Uram, vezess minket. És nyisd meg előttünk az igédnek az ajtaját. Adj nekünk, Uram, mennyei bölcsességet, mennyei kenyeret, az életnek a kenyerét. Jézus Krisztus hatalmas nevében, Atyám, jöjjön elő mindaz, amit elkészítettél nekünk ezen a napon. Szóljon hozzánk a te szellemed, Uram. Mennyei bölcsesség jöjjön a szívünkbe, a te igéd újítsa meg az elménket. Hálát adunk ezért, Uram, hálát adunk az igédért, a te Szent Szellemedért, mindazért, Uram, amit elvégzel bennünk és általunk. Köszönjük, Uram, hogy a mai napon is megerősíted a te igédet jelekkel és csodákkal, hogy a mai napon is gyógyulások történnek az Úr Jézus Szent nevében, üdvösségek. Jézus Krisztus Szent nevében, mert nincsen másban üdvösség. Mindenért hálásak vagyunk, Uram, és odaadjuk neked magunkat, odaadjuk neked ezt az időt, és te rád figyelünk, Uram, és téged követünk, és hiszük, hogy hallani fogunk tőled, hogy megerősítesz minket, Uram. És ez mind a te dicsőséged és a te kegyelmed. Köszönjük, Atyám, a Jézus Krisztus hatalmas nevében áldunk és dicsérünk téged. És mindent átadunk neked, Atyám. Mindent, mindent, és mindenért hálásak vagyunk. Életünk minden napjáért, minden pillanatáért hálásak vagyunk. A te kegyelmet tart meg bennünket minden napon. Köszönjük, Uram, köszönjük a végtelen szeretetedet, jóságodat. És jöjjön elő mindaz, Uram, amit előkészítettél nekünk. Mindaz, ami el van készítve, mert ezt a napot, Uram, te szerezted. Ezen a nap, Uram, a Te kegyelmed, és ezen a napon is Te viseled gondunkat. Te adod nekünk az életnek kenyerét, az életnek a vizét. Te vagy a jó pásztor is, Te táplálod a Te szentjeidet. Hálásak vagyunk, Uram, és gyönyörködünk benned, és köszönjük, hogy minden imánkat meghallgatod, és megválaszolod. Mindenért Téged dicsérünk, Úr Jézus. Köszönjük Neked. Amen. Jézus Krisztus szent nevében. Áldottak vagytok, puszi pacsi. Szólni fog hozzánk az Úr, hiszitek? Amen. Mindannyian hiszük, szólni fog hozzánk, vezet bennünket. Azért vagyunk itt, és Jézus ismeri a te szívedet, és látja a te szívedet. És azt mondja az ige, hogy ha érzed és szomjúzod az igazságot, akkor meg fogsz elégítetni, és nem fogsz üresen elmenni, jól lakottan fogsz elmenni, jól fogsz lakni, és a legjobb ételt fogod kapni az Úrtól, az életnek a kenyerét fogod kapni az Úrtól, és ez az életnek a kenyere megerősít téged. Nem csak a testedet, nem csak gyógyulás, hanem a lelked, szíved meg fog nyugodni, a gondolataid le fognak csitulni, és erősen fogsz tudni tovább menni. Még egy ideig itt kell lennünk ezen a földön, és nem mindegy, hogy te milyen erőben vagy itt jelen, nem mindegy, hogy hogy tudsz megállni a hétköznapjaidban, nem mindegy az sem, hogy a szíved az Úrra támaszkodik-e, vagy csak sodródsz, mint a csónak, és amikor a hullámok ide-oda csapkodják, vagy a szelek, ha jobbra viszik a hullámok, jobbra megy, ha balra viszik, balra megy, mi le vagyunk horgonyozva az Úr Jézus Krisztushoz. Ő bement a mennybe, útnyitó ül, és azt mondja az ige, hogy mi pedig be vagyunk horgonyozva, oda vagyunk kapcsolódva az ő igéjéhez, és ezt nem csak úgy tudjuk, mint egy ismeret, mint egy tudás, hogy igen, ezt mondtad, és én erre bólogatok, ezt szeretem hallgatni, ezt jó hallani, hanem valóban oda vagyunk kapcsolódva az igéhez, és erővel se lehet bennünket onnan leszakítani, mert az ő szellemével, az ő szeretetével magához von bennünket. Amen. Ebben van a hitünk, erősek vagyunk ő benne, áldottak vagyunk ő benne. Tudjuk, hogy vezet, tudjuk, hogy tanít, tudjuk, hogy velünk van, tudjuk, hogy mint jó pásztor mindig előttünk megy, és egyszerűen teljes biztonságban vagy ő vele. Ez mindig is így volt, ez egy földi pásztornak is ez a dolga, hogy a bárányokat táplálja, a bárányokat meggyógyítja, a bárányokat vezeti, a bárányait megőrzi, és ezeket a dolgokat egy földi pásztor is végzi. Sokkal inkább az igazi pásztor, a mennyei pásztor, aki valóban az életét adta a juhokért, aki nem béres, hanem az ő drága vérén megvásárolt juhainak a gondját ő viseli. Azt mondta, én nem futok el, hanem gondot viselek az én juhaimra. Amen. És mindenkor Jézus Krisztus nem változik, tegnap, ma is mindörökké ugyanaz. Nem majd téged néhány napra magadra, hogy na nézzük, mire viszed egyedül, mert pontosan azért lettél megváltatva, hogy ne egyedül kószálj a világban, hanem legyen egy pásztorod, és visszakerülj, hazakerülj abba az akolba, ahová te tartoztál örök időknek előtte, mert Istentől jöttél ki, és te az övé vagy. Aztán Jézus Krisztus megkeresett, és felismerted az igazságot. Lehet, hogy addig nem tudtad, de amikor megismerted az igazságot, akkor rájöttél, hogy igen, igen, hiszen én mindig is hozzá tartoztam, és ő utánam jött, és megkeresett engem, és megtalált engem. Nem mi találtuk meg őt, se nem ti, se nem én, hanem Jézus Krisztus az, aki megkeresett, és megtalált minket, és hazavitt bennünket az atya házába. És hogyha már hazavitt, gondolod, amikor még nem voltunk rá méltóak, és mégis ott járt a nyomunkba, és mégis mindent megtett, hogy megszerezzen bennünket, majd most fog téged magadra hagyni, és kitesz téged valahova a prérire, hogy na, akkor nézzük, most már ismersz néhány igét, 10-20-at, na mire viszed egyedül? Te már soha nem leszel egyedül. Te már mindig az övé vagy. Amen. Dicsőség az Úrnak. Mindjárt menni fogunk az igékhez is, mert mostanában nagyon-nagyon sok felé jártunk. Lehet, hogy teszek egy perces kitérőt, de gondolkodtam rajta, hogy merre menjünk, úgyis az Úr Jézus Krisztus akarata szerint lesz. A múlt heti tanításra egy percre vissza kell, hogy térjek, mert volt, akinél nagyon nagy félreértést okozott, és sokotoknál nem teljesen megértettétek azt, hogy igazán miről szólnak hetek óta ezek a tanítások, nem csak itt nálam, mindenhol igazán arról van szó, hogy a szíved megnyugodjon, az Úrnak a terve teljes és tökéletes, és teljesen megvan a kezdetektől, teljesen megvan a leges-leges legvégéig, örök időkig, tehát ő nem tévedő, pontos. Az igék egyértelműen azt mondják, hogy az ítélet elől Krisztus elviszi az ő testét, a gyülekezetet, és millió igét megnéztünk erről. A múlt héten a prédikáció közepe körül a Jelenések könyvébe kötöttünk ki a 9. fejezetbe, és volt, akinek ez okozott gondot, ugyanis abban mindenki egyetért, hogy Jelenések 4-ben megtörténik az elragadtatás. És akkor hogyan kerültünk be a Jelenések 9-be? És ha megnézed az összes bibliafordítást, és megnézed az összes utalást, oda fog téged elvinni. És lehet, hogy azért említem ezt most meg, mert olyan idők vannak, hogy nagyon sokan úgy gondoljátok, hogy na most már én is elolvasom ezt a Jelenések könyvét, tudom, hogy nehéz, tudom, hogy bonyolult, tudom, hogy sok olyan dolog van benne, amit mindenki azt mondja, hogy fú, hát én ezt nem értem, nagyon sok minden olyan, amiről csak találgatnak. És ne lepődjél meg, fogsz találni ilyen helyeket, amit furcsálni fogod, hogy most én de hogy kerültem? Hát ha egyszer azt mondják, hogy már nem leszünk itt, akkor hogy jöttek azok az igék a 9. fejezetből a múlt héten? Elmondok neked egy-két dolgot, miután minden utalást végignéztem. És bizony mindegyik oda visz. Azt tudnod kell, hogy a Jelenések könyvébe is nem fogsz így legalább meglepődni, és nem fogsz összezavarodni. Például a Jelenések könyvébe, ami le van írva, az igaz, mint ahogy Istennek minden igéje. De az időrendet nem mindenhol követi a Jelenések könyve. Ezért tudtunk bekerülni oda, hol ott már nem vagyunk ott. Hogy jól érts, hogy miről van szó. A 7,5 évben, az első 3,5 évben, mondtam csak egy pici kitérő, a 144 000 zsidó evangélista szolgál, a második 3,5 évben pedig szolgálni fog Istennek a két bizonysága. A Jelenések könyvében, amikor ezt olvasod, meg van cserélve olyan értelemben, hogy előbb látod fönt a mennyben az Úrnak a két bizonyságát, ők már 3 fejezettel előbb fönt vannak a mennyben, mint a 144 000, holott ők csak akkor jönnek le a földre szolgálni, akkor kezdik el a szolgálatokat, amikor a 144 000 megérkezik a mennybe. Tehát vannak időrendben olyan dolgok, amit nem ott találsz. Aztán a 12. fejezet, hogyha megnézed, azt fogod ott találni, hogy a sátán levettetik a mennyből. Pontosan tudjátok, hogy a Mózes 3. fejezetében, első Mózes 3. fejezetében már ott van, hogy ellenségeskedés szerzek az asszony között és a magot között. Ott van az asszony, ott van a Krisztus, és ott van vele szemben a sátán. Pontosan tudjátok, hogy a Lukács 10. fejezetében Jézus Krisztus azt mondta, hogy ímé láttam a sátánt levettetni, mint villámlást. Tehát ezek már megtörtént dolgok, és ennek ellenére ott fogod ezt olvasni. És talán azért is jobb, hogy megemlítem, mert hogyha mégis azt mondod, hogy végigolvasod, vagy itt ott beleolvasol, akkor lehet, hogy meg fogsz ijedni, hogy akkor én most eddig mit hittem, vagy hogy hittem, vagy akkor most hogyan van. Pontosan jól hitted az igék szerint, amikor Krisztus teste fölvitetik, ott van még az a 7 év, ami 2x3,5-re van osztva. Tehát van egy nagyon szép időtengely a Jelenéseknek. A 7 év után ugye Jézus Krisztus visszajön az 1000 éves királyságra, amit itt töltünk vele együtt, ugye mi is visszajövünk vele a mennyből, és utána ott van ugye az Argamedon, és aztán megy a sátán és az övéi a kéköves tóba, és ugye Újföld, Új Jeruzsálem, és onnantól kezdve azt mondja, hogy örökké együtt leszünk az Úrral. Amen. Van egy ilyen tengelye, és azon kívül a könyvben pedig itt-ott fogsz találni olyan dolgokat, ami nem időrendben van leírva. Attól az igaz, de a könyvet, ahogy így lapoznád, nem úgy van, mint egy mesekönyv, hogy egyik oldalon a másik után is az időrendben, hanem lesznek dolgok, amit nem ott fogsz találni. Tehát nem a megfelelő, a következő oldalon nem biztos, hogy azt időrendben is az következik, amit ott olvasol. És jó, hogyha erről tudsz, mert akkor nem fogsz megzavarodni, tudsz róla, hogy ez mikor történt, ott valamiért oda tették. Na ezt én sem tudom, hogy miért tették úgy oda, és miért ilyen sorrendbe tették oda, mert tudjátok ő, hogy az igét nem emberek írták. De nem árt, hogyha tudsz róla, mert akkor nem leszel összezavarodott. Nem fogsz megijedni, ismered a fő történéseket, és azon belül ott viszont időrendben nem mindig ezt követi. És ez okozott egy kis problémát, és nekem is utána kellett nézni nagyon alaposan, és utána is néztem nagyon alaposan, nagyon sok fordítást megnéztem, nagyon sok utalást megnéztem, mert amikor én ide ülök, vagy állok, most éppen ülök, akkor én felelek azért, hogy nektek mit mondok. És ezt mindig is figyelembe vettem az elmúlt hosszú-hosszú évek alatt, most is figyelembe veszem, és hogyha valami olyan dolog van, ami téged összezavarhat, akkor jó, hogyha odafigyelek arra, hogy mi az, ami összezavarhat, és akkor helyén fogsz maradni az igében. Amen. Úgyhogy ne ijedjetek meg tőle, ha mégis beleolvastok, találkoztok olyan részekkel, amit nem értetek, illetve időrendben vannak ott nem abban a sorrendben következő dolgok, ez nem változtat az Úr igazságán. Amen. Az a lényeg, hogy menni fogunk. Most olyan sokat néztünk már előre felé, hogy mi lesz a következő időszakban, hogy egy picit vissza kell térnünk a mához, a mai napokhoz. Mindig azzal foglalkoztak az elmúlt hetekben, és minden prédikáció mindenfelől arról jött, hogy mi lesz, mik következnek, mit mond az ige, de tudod, az is fontos, hogy ma mire néz. Ma hova tedd a hitedet, ma mi az, amit neked tenned kell, és picit vissza kell, hogy térjünk a helyünkre. Mert jelenleg még nem ott vagyunk, jelenleg még nem mentünk fel a mennyben, jelenleg még nem jön az Úr Jézus Krisztus, jelenleg még itt vagyunk ezen a földön, és úgy vagyunk itt, ahogy az Úr Jézus Krisztus, tehát nekünk itt jelenleg uralkodni kell, nekünk itt jelenleg hitbe kell járni, amen, hitben járunk is, nem látásban, és az egy dolog, hogy előre nézzünk, hogy a szívünket megnyugtatta az Úr, de itt és ma neked azzal kell foglalkozni, amit a mai napok hoznak. Amen. Ugye azt mondja a Máté 6.34, hogy ne aggódjatok tehát a holnap miatt, a holnap majd magával hozza az új gondokat, és az új megoldásokat is. Minden napnak elég a maga gondja, baja. Amen. Ez az egyszerű fordítás egy picit másként hozza, mint a Károli vagy a többi fordítás, mert ott csak arról ír az ige, hogy ne aggodalmaskodjatok ugye a holnap miatt, és ott nem írja a megoldásokat. Amiért az egyszerű fordítás írja azt, hogy ne aggódjatok, tehát a holnap miatt, a holnap majd magával hozza az új gondokat, és az új megoldásokat is, mert a szó, amit szerepel, ne aggódjatok, azt jelenti azt, hogy aggodalmaskodik, aggódik, nyugtalankodik, és ugyanakkor magával hordozza azt is, hogy gondot visel, gondoskodik, ellát, ügyel. Ezeket jelenti a szó. A másik, amiért így fordítja, az egyszerű fordítás, pontosan tudod, te már Krisztusban vagy. És pontosan tudod, hogy minden gondodat az Úrra vetheted. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy minden gondotokat én rám vessétek, és nekem gondom van rátok. És ott pedig a szó, a gondom van rátok, azt jelenti, hogy fontos vagy neki, törődik veled. Tehát fontos neki a te problémád, törődik a te helyzeteddel, ezért ne aggódjatok, mert hogyha jönnek is gondok, te, aki Krisztusban vagy, ugyanúgy jönnek a megoldások is. Mert ő, aki tudja, látja és gondot visel. Amen. És egyébként ezzel az igével nem sok újat mondtam nektek, a Máté 6.34-et szinte majdnem mindenki ismeri, hogy ne aggódjatok. Odáig jutunk el, hogy ne aggódjatok. És akkor gondolod, hogy miért ne aggódjak? Hát hogy ne aggódjak? Hát ha egyszer olyan dolgok történnek, hát ki az, aki nem aggódik? Hát azért én is ember vagyok, azért te is ember vagy, hát azért természetes, hogy aggódni fogsz. Azért mi már nem azok az emberek vagyunk, mert az óember meghalt. Az új emberben pedig ott van Istennek a természete, és ott van benne Istennek a hite. Tehát amikor Isten azt mondja, hogy ne aggódjunk, akkor ne az óember, ne az ó gondolkodásoddal állj ehhez hozzá, hogy hát azért egy olyan adott helyzetben kell, hogy aggodalmaskodjak, hát ez a természetes, ez volt a természetes, de te már természetfeletti ember vagy, és a te Istened természetfeletti, és az ő szelleme van benned, tehát te már nem az óember vagy. Úgy nézel ki kívülről, mint a régi fotódon, előveszed és azt mondod, hogy fú, de jól nézel ki, pont mint 20 évvel ezelőtt. És ennek ellenére te már egy természetfeletti ember vagy. Te már mennyei vagy, és ugye az igaz, mondja, hogy az ő maga szelleméből, az ő maga életéből adott nekünk. Tehát ugye ugyanúgy reagálsz, mint ahogy reagálnál régebben, hogyha valami aggasztó dologgal kerültél szembe, akkor úgy gondolod, hogy neked aggódnod kell, akkor el vagy tévedve. El kell mondanom, hogy az az óember. És azok a gondolataid maximumok nincsenek megújítva. A szellemed, a szíved, az természetfeletti, az Istentől való, és kicsit furcsálni is fogja, és picit próbálna megbűvözni, hogy ne aggódj, mi már természetfelettiek vagyunk, mi már a Krisztusban vagyunk, aki legyőzte ezt a világot, és ez a világ Krisztus alatt legyőzve áll. Amen. Most ezeket önmagadnak, itt van ez egy darab ige, azt mondtam, hogy Máté 6.34, és nem sok újat fogok ezzel mondani. Persze, ismeritek ezeket a betűket, ismeritek ezeket a szavakat. De igazán, amikor elolvassa az ember, akkor arra gondol, hogy ne aggódnék már. Más is aggódik, és lenne a másik az én helyemben, ő is biztos aggódna. Te ne a másik helyébe legyél, meg a másik ne a te helyedbe legyél, te foglald el a Krisztusban lévő helyedet végre. Hogy nem kell aggódnom, mert Jézus az, aki hozni fogja a megoldásokat is, mert Jézus az, aki az én pásztorom. Amen. Ez örömhír. Tessék integetni egy örömhírt a Jézus Krisztusnak, vagy valamit. Tehát megfeledkezzünk erről. Úgy gondolkodunk nagyon sokszor, hogy ó, hát persze, ez a helyzet, ez nagyon-nagyon nehéz. A másik dolog az, hogy ugye itt Jézus arról beszél, hogy ne aggódjunk a holnap miatt. Tehát a tegnap az már elmúlt, a holnappal pedig mi a helyzet? A holnapról meg azt mondja Jézus Krisztus, hogy ne foglalkozzál vele, akkor mi az, amivel neked foglalkozni kell? Az a ma. Az a mai nap. A tegnap elmúlt, a holnap felül. Ne aggodalmaskodj, az, amivel neked foglalkoznod kell, az a ma. Ugye mindenki most azt nézi, hogy mikor indul el újra az élet, mikor fog talpra állni a gazdaság, mindenki ilyen prognózisokat néz, modelleznek mindenféle dolgokat, és akkor az emberek így előrefelé néznek, hogy mit mondanak a szakemberek erről. És tudod, hogyha mindig csak úgy arrafelé nézünk úgy előre, akkor az a helyzet, hogy a mai nap, amiről Jézus beszél, hogy ma. Ma pedig az ördög szabadon jön, megy, tesz, vesz, ide, oda, amoda. Ma. Nem kell nekünk egyfolytában előre nézni. Tudjuk, hogy mik vannak előttünk, tudjuk, hogy mik fognak történni. Bizonyos mértékben előre nézünk, kell, hogy legyen egy látásunk. De azt mondja az ige, hogyha nincs mennyei látás, akkor elvadul a nép. Ezt mondja az Úrnak az igéje, és ez a mennyei látás, megnéztem a szót, az eredeti szót, hogy mit jelent, nincs mennyei látás. Ha nincsen profécia, nincsen kijelentés, akkor azt mondja, hogy elvadul. Ez nem azt jelenti, hogy megbolondulunk, és akkor meg vagyunk itt vadulva, hanem azt jelenti, hogy ha nincsen kijelentésed, nincsen egy út előtted, Jézus az út, van előtted út, nincsen kijelentésed, összezavarodsz, kell legyen kijelentésed, tudnod kell, hogy mik történnek, mert hogyha ez nincs, akkor azt mondja, hogy össze-vissza elkezdünk témferegni. Viszont amikor van kijelentésed, azt mondod, hogy nem aggódom semmi felül, Jézus Krisztus az én utam, és szépen minden napnak elég a maga baja, mert arra már megvannak a megoldások is. Nekem ezt a napot kell megélnem, nem kell aggódnom a holnapi nap miatt, nem kell rágódnom a tegnapi napon. Jézus azt mondta, hogy ma. Amen. Ma. És sokszor a figyelmünk szanasz szétmegy a tegnappal, a holnappal, a következő hónappal, mindenfélén agyalunk. Jézus azt mondta, hogy ma, ne aggódj a holnap miatt, ma, ez az a nap. Ugye, melyik ez a nap? Ma, amelyikre éppen felébredsz. Ma, hogy amikor felébredtél, akkor ez az a nap. Ma, holnap mi lesz veled? Holnap, amikor felébredsz, te holnap megint mondhatod, hogy nem aggódom a holnap fele miatt, a tegnap az már elmúlt, ez az a nap, a mai nap, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy ő itt van velem, Jézus Krisztus gondot viselt rám, Jézus Krisztus az én hűséges pásztorom, tehát mindig az a nap, a mai nap, amikor éppen felébredsz, az a nap a ma. Arról van szó, és van látásunk, van értelmünk, van bölcsességünk, tudjuk azt, hogy valaki a kezében tartja ezt a napot. Hányan tudjuk, hogy valaki kezében tartja ezt a napot? Én tudom, hogy valaki kezében tartja ezt a napot. Azt is tudjuk, hogy valaki látta már előre ezt a napot. Azt is tudjuk, hogy valaki ismeri ennek a napnak minden egyes pillanatát, percét, másodpercét, század másodpercét. És azt is tudjuk, hogy ő kicsoda, ő a vagyok. És maga a vagyok is mit jelent? Nem tegnap, nem holnap, ahogy Jézus is mondja, hogy ne aggódjon holnap felül, ma. Azt mondja, a vagyok az a jelenlévő Isten. Most vagyok. Nem voltam, nem leszek, természetesen ő az Isten, és ő lesz örökké az Isten, de amikor azt mondja nekünk, hogy vagyok, akkor azt akarja elmondani, hogy én ma. Ne aggódj semmi felül, én ma vagyok az életedben a jelenlévő Isten, te ma felkeltél, ez az a nap, amiről én tudtam, ez az a nap, amiről én mindent tudok, ez az a nap, amiben itt vagyok veled, és semmi okod aggodalmaskodni, mert együtt fogunk végigmenni ezen a napon. Amen? Vagyok. Akár mondhatod is magadnak, hogy vagyok. És ő az, aki mindent tud. És nem csak a mai napról, hanem az előttünk levő időszakról is. Tehát ő mindent a kezében tart, az előtted levő időszakról, és annak minden pillanatáról, mindenről, ami történni fog, ő mindent tud. Nem lehet neki meglepetést okozni. Jó, hogyha tudod, hogy neki nem lehet meglepetést okozni, nem történik semmi az ő tudta nélkül. És azt is tudjátok, ugye, hogy pontosan tudja, hogy mennyi hajszál van a fejeteken. Pontosan tudja, ugye azt mondta az Úr Jézus Krisztus, hogy a Máté 10:29-ben, hogy gondoljátok meg, két veréb ára egy fillér, mégsem pusztulhat el közülük egy sem. Mennyei atyátok tudta nélkül. A többi fordítás azt írja, hogy a mennyei atyátok akarata nélkül. És én ezt azért nem szeretem, részben a szó nincs ott, az akarom szó az eredetiben. Meg akartam nézni a pontos jelentését, nincs ott az a szó az eredetiben, de a mondatnak érthetőnek kell lenni, ezért úgy írták, hogy akarom. Itt úgy írja, hogy mégsem pusztulhat el közülük egy sem, mennyei atyátok tudta nélkül. Tehát azért nem szeretem azt a szót, hogy az ő akarata nélkül, mindjárt tovább olvasjuk ezt az igét, mert nekem arról mindig az jutott eszembe, hogy itt Jézus Krisztus azt mondta, hogy mégsem pusztulhat el közülük egy sem, mennyei atyátok akarata nélkül. És ez nekem egy olyan rossz képet hozott róla, mint hogyha ő ülne fent a trónon, ami mennyei atyánk, így, és akkor unatkozna, és gondolja, hogy nincs semmi ötletem, azt akarom, pusztuljon el két verém. Ez így hozza, ez nem így van. Az ige azt mondja, hogy a tudta nélkül. Tehát, mint hogyha egy unatkozó ilyen bácsika lenne a mi Istenünk, és unalmában azt mondaná, hogy pusztuljon el most két verém, mert egyszerűen történjen már valami ebben a világban. Nem az ő akarata, hanem a tudta nélkül. És azt mondja tovább, hogy ő még a hajszálatokat is számon tartja, tehát ne féljetek, ugye? Ne féljetek? Tehát ne féljetek, ti sok-sok verébnél értékesebbek vagytok. Amen. Dicsőség az Úrnak. Amiről itt Jézus Krisztus beszél, az egészen más, mert nem az volt most itt a lényege a szó, az akarom, de nem mindegy a hangzása, nem mindegy, hogy hat rád, hogy azt tudod a te atyádról, hogy ő mindenről tud, vagy pedig az, hogy ez az ő akarata, hogy mondjuk két veréb földobja a papucsát. Ez nem ugyanaz. Ami itt fontos volt, amire itt Jézus erről beszélt, ugye azt mondja, hogy mennyire értéktelen az a kicsike veréb. Két fillérért meg lehet venni. És annak ellenére, hogy egy ilyen értéktelen kis szürke madár, amelyik ott ugrál az úton, ennek ellenére a te atyád még róla is tud mindent, még őket is figyelemmel kíséri, és amikor abból egyik elpusztul, az ő figyelme még azt is észreveszi. Azaz értéktelen kis madár is ott van az ő figyelmében. Jézus itt igazán erről beszélt, és azt mondja, hogy mennyivel inkább visel rátok gondot. Tehát meg kellene valamit értened, ha egy madár nem kerül el az ő figyelmét, hogy ott egy szürke kis értéktelen madár lepottyant. Egy szürke, értéktelen kis madár bajban van. És az ő figyelme még ezen is ott van. Azt gondoljuk, hogy ó, Isten ma nem törődik velem. Egy verébre odafigyel, akkor mit gondolsz, hogy te rád? Sokkal inkább. Miért mondja, hogy Salamon minden dicsőségében nem öltözött úgy, ugye, mint a mezőnek a liliomai. És mész autóval, és látsz ilyen nagy, ezek nem virágok, nem kertészetről beszélek, hogy ott van egy hatalmas oázis kertészet, aztán csurig van mindenféle drága virággal, hanem amikor ilyen mezei virágokból látod, amíg a szemed ellát, hogy piros, meg lila, meg rózsaszín, és azt mondod, hogy milyen szép, jártatok már így? Kár, hogy nem tudom, hogy jártatok-e így, nem baj, én már jártam így. És nézed azt, amit igazán nem egy ember vetett. Nem úgy volt, hogy felszántották, előkészítették neki, beszórták a magjait, gondozták, locsolgatták, és akkor fú, de szép lett. Hanem azt egyszerűen a szél vitte oda azokat a magokat. Egyszerűen a mennyből locsolták azokat. És olyan szép, hogy csak nézed. Tudod, hogy miről beszélek egyébként? Gazról. Mennyivel vagy te fontosabb, mint egy két fillér értékű veréb, vagy az a gaz, amit a szél vitt oda, és Isten azokat szebben öltözteti, azokat a mezei virágokat, mint hogy Salamon öltözött. Sokan visszaolvasnak az igébe, és azt mondják, hogy hú, ez a pompa, amiben ez a Salamon élt. Ez azért igen, ez nem akárhogy élt, ez Salamon ezt tudott élni. Egy mezei virágról beszél, Isten összehasonlítja, hogy szebben öltözteti. És Jézus ott mondja, hogy Isten akkor ne aggodalmaskodj semmi felől. Itt azt mondja, hogy az a veréb, aminek nincsen olyan értéke. Valaki árulna a piacon egy verebet, pár fillért kérhetne el érte. És azt gondoljuk, hogy ránk nincs ott a figyelme. És észreveszi, amikor azzal a madárral történik valami, az értéke. Akkor Jézus itt beszélt a tanítványoknak és az embereknek, akkor nem értették volna meg ők az értékét, hogy mi a te értéked, vagy mi az én értékem. Ahhoz már Krisztusba kell kerülnöd, amikor megérted ezeket a dolgokat. Krisztusban már pontosan tudod, hogy mi a te értéked. Ott Jézus beszél egy két filléres madárról. És azt mondja, hogy rájuk gondja van Istennek, tudja, hogyha történik velük valami, mennyivel inkább törődik veletek. És az értékedet Krisztusban ismered meg. Akkor azt mondja, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon váltattatok meg. Ugye? Nem veszendő holmin. Ugye? Hanem a drága bárány vérén. Mi a te értéked? És azért mondom, nem lehet neki meglepetést okozni. Egy verébbel tudja, hogy mi történt. Te rólad még inkább tudja. És ugye az ismeri a gondolatainkat. Mielőtt kimondanád a szót, azt mondja az igaz, hogy már egészen érti azt. Nagyon sokszor volt, amikor csak gondoltak Jézusról valamit. És Jézus tudta az ő gondolatukat, és Jézus válaszolt nekik. És azt mondja, hogy ismeri a gondolatodat. Ez lehet, hogy néha erre azt gondolod, hogy jaj, ez azt jelenti, hogy Jézus azt is tudta, amikor te azt gondoltad XY-ról, hogy igen, Jézus tudta. Jézus azt is tudja, de Jézus szeret téged ennek ellenére. Formálni fog téged, és olyanná fog tenni, mint ő maga. Azt mondja az ige, hogy a tanítvány olyan lesz, mint a mestere. De inkább a jaj helyett azt mondom nektek, hogy ez egy nagyon jó dolog, hogy Jézus ennyire ismer bennünket. Hogy ennyire ismer bennünket, hogy tudja, hogy hány szál hajad van, tudja, hogy milyen helyzetben vagy, tudja, hogy mi történik veled, tudja a gondolatodat, és mégis azt mondja, hogy ne aggódj. Holnap felől, itt van a mai nap, ezen menjünk át, és igen, jöhetnek gondok, bajok, de ő hozza a megoldásokat is. Azért gondolj bele, hogy ez milyen megnyugtató, hogy ezeket Jézus mondja. És azért mondtam, picit elmentünk messzire, mindig előre néztünk, és vissza kell térnünk a mai napokhoz. Mert mi most vagyunk itt, és nem ok nélkül vagyunk itt. Ugye azt mondja a 2 Korintus 6.18, hogy édesapátok leszek, ti pedig fiaim és leányaim lesztek, így szól az örökkévaló, a seregek ura. Elolvassuk a vidafordítás szerint is, mert az sokkal erősebben adja vissza, azt mondja, hogy és leszek nektek atyátokká, és ti fiaimmá és leányaimmá lesztek, ezt mondja az Úr, a mindenható, a mindenen uralkodó. Ez sokkal jobb, mert a szó jelenti. Azt mondja, hogy ezt mondja a mindenható, a mindenen uralkodó, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek. Ezt mondja a mindenható, a mindenen uralkodó. Azért fordítja így, mert a szó ez a mindenható jelenti azt, hogy mindenható, teljhatalmú, mindent uraló. Hogy tudjad, hogy ki az, aki azt mondta, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek, tehát a mindenható, a mindent uraló, azt mondta, hogy fiaimmá és leányaimmá lesztek. És tudod, nem mindegy, hogy milyen képed van ő róla. Nem mindegy, hogy tekintesz egy-egy napra az életedben, vagy egy-egy akadályra magad előtt. Mert hogyha tudod, hogy a mindent uraló azt mondta, hogy az édesapád vagyok, és te a fiam, és te a lányom vagy, akkor azt fogod gondolni, hogy ha ő van velem, tudjuk a római levél azt mondja, hogy ha Isten velem, kicsoda ellenem. Ez is jól hangzik. De képzeld el, amikor azt tudod kimondani, hogy a mindent uraló Isten az én atyám, és én az ő gyermeke vagyok. És ez a helyzet, ami itt van velem szemben, ez egyszerűen esélytelen. Ez egyszerűen nem fog tudni velem semmit sem kezdeni. És Jézus Krisztus azt mondta, hogy jönnek a megoldások. És azt mondta, hogy ne féljek és ne aggódjak. Ez ma van. És ha holnap felkelsz, mi lesz? Júj. Holnap ezeket ugyanúgy elmondhatod. Tehát azt tudnod kell, hogy akkor, amikor Krisztusba kerültél, akkor ez elhangzott feletted. Édesapátok leszek. A mindenturaló Isten, amikor újjászülettél, abban a pillanatban rád nézett, és azt mondta, hogy édesapád vagyok. Ott már nem leszek, abban a pillanatban édesapád vagyok. És te onnantól, amikor felnézel rá, mondhatod, hogy én pedig a te fiad vagy, a te lányad vagyok. És ez megtörtént akkor, amikor a Jézus Krisztust befogadtad, és ez nagyon erősen hangzik, hogy a mindenturaló Isten az én édesapám. Bizony. Azért látod ezt néha, és hallod ezt néha, hogy ne a problémáid nagyságáról beszélj. Beszélj a problémáidnak, a te atyádnak a nagyságáról. A mindenturaló Isten az én édesapám. A mindenturaló, a teljhatalmú, aki ezt mondta az ő igéjében, és nincs bennem semmi kétség. Amen. Ez egy örömhír, dicsőség az Úrnak. Ez bizony örömhír, és nem, nincs okod aggodalmaskodni. Tehát megbízhatsz az ő szavában, megbízhatsz az ő erejében, megbízhatsz az ő terveiben. De tudd azt, hogy ki ő is, és tudom, hogy ezt jó hallani, és ezt kell is hallanod. Nagyon sok mindent mást hallasz. Nagyon sok károsztatást hallasz, nagyon sok bizonytalanságot hallasz, nagyon sok olyasmit hallasz, ami félelmet kelt. Ehelyett inkább halljál arról, hogy a mindenható, a mindenturaló Isten azt mondta, hogy én a te édesapád vagyok. És tudod, ez sokkal fontosabb. Sokkal fontosabb, hogy erről halljál. Nem véletlenül van leírva itt a 2 Korintus 6.18-ban. Azért van leírva, hogy tudjunk róla. Azért van leírva, hogy te ezt ki tud mondani a szívedből. Azért van leírva, hogy te meg tudjál szólalni, és ne bizonytalanságban legyél, hogy most mi lesz velem, hanem egyszerűen azt mondod, hogy most mi lenne velem, hiszen a teljhatalmú, a mindenturaló Isten az én mennyei édesapám. Amen. És tudod, aggodalmaskodás helyett mondhatod, hogy ez a nap. Nem aggódom a holnapi nap felől. Nem foglalkozom azzal, amelyik nap már elmúlt. Ez a nap az, amiről az Úr tudott. Ez a nap, amit az Úr rendelt. Ez az a nap, amiben ő mindenről tudott, és mindenről gondoskodott. Nekem nincs okom aggodalomra, nekem nincs okom félelemre, én csak örvendezek és hálát adok neki. Mert ő azt mondta, hogy én vagyok a te édesatyád, azt mondta, hogy gondot viselek rád, ő mindenható, és ha jönnek is problémák, mert miért ne jönnének? De ő azt mondta, hogy is jönnek fel a megoldások is. Ezért én csak örvendezek ő benne. Amen. És ezt ki fogja helyetted elmondani? Felhívsz engem, és azt fogod mondani, hogy légy szíves, mondd el ezt felettem. Nem, ezt neked kell elmondani. Neked kell tudni, hogy ki a te mennyei édesapád. A mindent uraló. A mindent uraló Isten a te édesapád. Ezt ő mondta, édesapátok leszek. Elolvassuk még egyszer. Tehát azt mondja, hogy és leszek nektek, édesapátok leszek, ti pedig fiaim és leányaim lesztek, így szól az örökkévaló, a seregek ura. Amen, dicsőség az Úrnak. Tehát hová tedd az aggodalmaskodást? Tedd félre, rúgd ki, szólítsd meg, ne adj neki helyet. Ez az a nap, és ezt minden nap elmondhatod. Ezt minden nap reggel elmondhatod. Ezt minden nap többször is elmondhatod. Szeretett vagy, Istennek a remek műve vagy, Isten kenyeltje vagy, és nem kell alávetni magadat semmiféle félelemnek. Akkor te tudod, hogy ki vagy, akkor azon fogsz megállni, és ő nem fog rólad megfeledkezni. Az a kicsi veréb, elmondom újra, az a bicike szürke veréb, ott ő jön, megy össze-vissza kint az út mellett, és az ő figyelmét nem kerüli el. És az ő figyelmét nem kerüli el az a kicsi veréb. Mennyivel inkább ott van a figyelmed te rajtad? Mennyivel inkább kell, hogy megerősítsd magad, és azt mondod, hogy igen, nem fog aggodalmaskodni. Tényleg ez egy hatalmas dolog, hogy ő azt mondta, hogy édesapád leszek. És ezt fogadd el. És ezt jelens ki. Ugye azt mondja a Zsoltár 4:4, tudjátok meg hát, hogy kedveltjévé választott az Úr, meghallgatja az Úr, ha hozzá kiáltok. Ismeritek az igét, kedveltjévé választott az Úr, meghallgatja az Úr, ha hozzá kiáltok. És tudjátok, ez a választott szó, ez azt jelenti, hogy elválaszt, megkülönböztet, megkülönböztetik, megkülönböztetést nyer. Tehát, és ezt ki tette? Ki az, aki úgy döntött, hogy te megkülönböztetést nyertél? Ki az, aki úgy döntött, hogy elválaszt téged, és megkülönböztetést nyersz másoktól? Azt mondja, hogy az Úr kedveltjévé választott. Az Úr kedveltjévé választott, és ez két fontos dolog. Először is kedvelt vagy. Megkülönböztetett vagy. Megkülönböztetést nyertél. És ezt milyen jó tudni. A másik dolog, amit itt mond Dávid, az azt mondja, hogy és meghallgatja az Úr, ha hozzá kiáltott. Részben megkülönböztetést nyert, részben pedig pontosan tudta azt, hogy meghallgatja az Úr azt, amikor ő hozzá kiált. Dávid az Ószövetség alatt élt. Nem volt újjászületve, nem volt benne Istennek a szelleme. Egyszerűen ismerte annyira, hogy pontosan tudta, hogy Istennek milyen szíve van. Megtapasztalta az életében. Nekünk a Szent Szellem jelenti ki, nekünk az ige elmondja. Dávid a tapasztalataiból ismerte meg Istent, neked pedig a Szent Szellem kijelenti. És ez nagyon megkönnyíti, és az, hogy választott, az, hogy ő kiválasztott. Lehet, hogy életedben néha gondoltad, hogy hú, de jó lenne, hogyha most engem választanának. Jelentkeztél ide, oda, jelentkeztél lehet egy munkahelyre, lehet, hogy jelentkeztél az olimpiára, azt mondták, hogy azt kicsit előbb kellett volna elkezdened, ilyen 3-4 éves korodban, tehát ezt most már felejtsd el. És tudom, amikor elutasítottak, akkor csalódott voltál, és kudarc ért téged, hogy miért nem téged választottak. Pedig nagyon jelentkeztél. Az iskolában, amikor el kellett szavalni egy verset, és akkor úgy jelentkeztél, majd kiestél a padból, mert kivételesen tudtad ezt a verset, és Rittig mást szólított fel a tanár, és ez nagyon-nagyon rosszul esett neked, hogy miért nem téged választottak. Hát ezt a verset, ezt úgy el tudod mondani, hogy úgy még a világon senki el nem tudná mondani. És elkeseredtél, hogy miért nem engem választottak. Most lehetett volna szereznem egy ötöst, sőt, egy csillagos ötöst, sőt, lehet, hogy két ötöst, és nem téged választottak. És van egy jó hírem, van valaki, aki téged választott. Azt mondja az ige, hogy kedveltjévé választott az Úr, és megkülönböztet is nyertél, megkülönböztet téged. Tehát valaki már akkor téged választott, te sokszor jelentkeztél, hogy válasszanak. És ő már akkor választott, amikor te arról nem is tudtál. Akkor kiválasztott már téged, amikor te nem is jelentkeztél, mert nem is tudtad, hogy jelentkezhetsz. Mert nem is tudtad, hogy ilyen van, hogy Isten szeret bennünket. És még mielőtt te bármit erről tudtál volna, ők téged kiválasztott. Anélkül, hogy te jelentkeztél volna, ő téged kiválasztott. Anélkül, hogy te erre gondoltál volna, ő téged kiválasztott. És kedveltjévé választott ki téged az Úr. És tudod, az, hogy szabad akaratából tette ezt. Ugye az ige azt mondja, hogy a szabad akaratából, aki szeret téged, aki örökkivaló szeretettel téged szeret, már örök időknek előtte kiválasztott téged. Ezt az ige rólunk is mondja, Dávid erre rájött. És itt a Zsoltárban ezt árasztja ki a szívéből nagy örömmel, hogy tudjátok meg. Ő tudta ezt, ez volt a szívében, és ezt kihengett, hogy tudjátok meg. Te is nyugodtan mondhatod, hogy tudjátok meg, hogy a mindent uraló az én édesapám. Ő mondta, hogy fiaim már és leányaim már lesztek. És ő választott engem kedveltjévé, és meghallgat engem. Amen. Tudatta, ki akart ezt mondani a szívéből? És neked is ki kell ezt mondani bátran. És anélkül, hogy tudod, te ezért tettél volna bármit. Ez nem a mi érdemünk. Valakinek az érdeme, de nem a mi érdemünk. Ez Jézus Krisztusnak az érdeme. Ez az ő érdeme, hogy te ezt mondhatod bátran, és meg tudsz állni minden helyzetben. Ez az Úr Jézus Krisztusnak az érdeme. És hogyha elolvassuk a János 15:16-ot, azt mondja, hogy nem ti választottatok engem, azért, hogy ne csak Dávidról olvassuk ezt el. Dávidnak, amit ott mondott, az a szó az igaz, és ha ismeritek az életét, pontosan tudjátok, hogy Dávidnak a szíve ezzel mindig teljes volt, hogy az örökkévaló az, aki minden nap tovább viszi őt, aki mindig győzelemre viszi őt. És miért jövünk át? Új szövetségben vagyunk mi már. Jézus Krisztus is elmondja ugyanezt. János 15-16, ugye, nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket. Itt van a te választásod. Dávid örvendezett az ő választásában. Te is örvendezhetsz a te választásodban, mert neked pedig Jézus Krisztus mondja azt, hogy nem ti választottatok engem, hanem én választottalak titeket, én bíztalak meg benneteket, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt. Azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben. Amen. Jézus Krisztus azt mondta, hogy az én választásom vagy. Az, hogy te most itt vagy, az, hogy te Krisztusban vagy, az az ő választása. Én választottalak benneteket, és mire választott az Úr? Azt mondja, hogy arra, hogy menjetek és teremjetek gyümölcsöt, azt akarom, hogy maradandó gyümölcsöket teremjetek, és hogy az Atya adja meg nektek, amit csak kértek tőle a nevemben. Fú, de elhagyatott vagy! A minden uraló a te édesapád. Jézus Krisztus azt mondta, hogy amit csak akartok az Atya Isten, az én Atyám adja meg nektek, és sok gyümölcsöt teremjetek. Kicsit szeretném most magadra terelni a figyelmedet, de nem a Jézus Krisztus helyett, hanem Jézus Krisztuson keresztül. Jézus Krisztusnak a választása vagy. És ő benne lettél, te elválasztva, és ő benne lettél, te kegyelt, megkülönböztetett. Amen, dicsőség az Úrnak. Megkülönböztetett. Ő választott ki, és erre az időszakra választott ki bennünket. És nem csak úgy véletlenül téblából szitt, hogy opp, hát pont most itt, én, itt ezen a földön most megszülettem, pont most élek, nem véletlenül vagy itt. Ez Jézus Krisztusnak a választása. Gyümölcsöket teremi, maradandó gyümölcsöt, és amit csak kérsz az Atyától, amire csak szükséged van, azt, amit az ő nevében kérsz, azt az Atya adja meg nektek. Ezt Jézus Krisztus mondta, mielőtt elment volna, úgyhogy ne úgy azt gondolod, hogy én ma valahogy picit szeretnélek földobni, a hírét vettem, hogy ma szomorú voltál, rossz kedved volt, nem jól állnak a dolgaid, hanem ezt Jézus akarja neked elmondani. És meg kell ezt hallanod. Meg kell ezt hallanod, egyszer meg kell hallanod. Nem mindig arra gondolj, hogy jó, mi lesz velem, vagy hogy lesz velem. Egyszer meg kell végre ragadnod azt, hogy te egy szeretett és Isten által választott kegyeltje vagy, gyermeke vagy. Nem egy senki vagy, nem egy ilyen majd lesz valahol, nem egy ilyen csónak, ami össze-vissza megy a vizen. Te kegyeltje vagy az Úrnak. És még bátran te is mondhatod azt, hogy tudjátok meg, hogy kedveltjévé választott az Úr, és meghallgatja. Meghallgatja, hogyha én hozzá kiálltok. Meghallgatja, és megadja nekem, amit a Jézus nevében kérek. Olyan kis tutyimutyik vagyunk. Nem kellene, hogy azok legyünk. Nézd csak meg, egy kiváltságos ember lettél a Krisztusban. Bizony, dicsőség az Úrnak. És tudod, tehát nem véletlenül Kóli szólsz itt össze-vissza, mert így alakult. Nem a véletlen műve, egyáltalán ez az isteni döntésnek az eredménye. Az isteni döntés eredményeképpen vagy itt, ő választott, ő hívott, ő gondoskodik rólad, ő ellát téged, gondoskodik mindarról, amire szükséged van, és gondoskodik a te védelmedről is. Amen. Dicsőség az Úrnak. És tudod, Dávid nagyon jól tudta ezt, és Dávid nagyon magabiztos volt. Tehát pontosan ismerte, az Ószövetség alatt, ahol nagyon sokan még ma, most élő keresztények is az Ószövetség alatt egy teljesen másmilyen Istent vélnek látni, Dávid, aki ott élt, aki ott volt akkor, meg volt győződve az örökkévalónak a szeretetéről, meg volt győződve az örökkévalónak a rajta levő kegyelméről. Mondom neked, az Ószövetség alatt Dávid a kegyelemről volt meggyőződve, mert megismerte Istennek a szívét. Nem a betűt, nem a táblát, hanem megismerte Istennek a szívét. Tudod, ezért kell az ő szívét megismerni. A mindent uraló atyádnak a szívét kell megismerned. Dicsőség az Úrnak. És hogyha picit teszünk itt egy kitérőt, azt mondtam nektek, hogy az Ószövetség alatt Dávid jól ismerte az örökkévalónak a kegyelmét. Mindig mindenki fújja a jószövetség, meg a törvény, meg a hú, meg akkor hogy volt, meg hát a Dávid megtapasztalta az ószövetség alatt Istennek a kegyelmét, de valamit elmondok, és nem most először, beszéltem már egyszer erről, egyetlen egyszer, lehet, hogy többször kellene. Amikor az Úr hozza, akkor fogok erről beszélni. Tudjátok jól, hogy a szövetség láda fedelét, kegyelem fedelének nevezték. Azt is tudjátok, ha nem tudjátok, akkor most megtudjátok, hogy mi volt a ládában. A ládában voltak a törvénynek a táblái, amit ugye Mózes kapott az örökkévalóton a hegyen. És a ládában volt a mannás aranykorsó, és a ládában volt az Áronnak a kihajtott vesszeje. A törvény táblájáról tudtok, ószövetség alatt vagyunk, és a szövetség ládájáról beszélünk. A láda egyharmada, ami benne volt, az a törvény táblái voltak. És volt még benne, tehát a mannás aranykorsó. Hát tudjátok, amikor azt kapták enni, minden nap reggel mentek ki, és akkor nézték, hogy mi ez a furcsaság. Megkóstolták, jó van, ehető volt. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy nem a Mózes adta nektek, hanem a ti mennyei atyátok adta nektek azt a mennyei kenyeret. És utána Jézus elkezd önmagáról beszélni, hogy én vagyok az életnek a ma kenyere. A törvény ládájában ott volt a Krisztus, a kegyelemnek az előképe. Az életnek a kenyere. Aki életet hoz ennek a világnak. Aki ebből a kenyérből eszik. Amen. Ez benne volt a törvénynek a ládájában. A Krisztusnak az előképe az élet kenyerének, a mennyei kenyérnek, aki a mennyből szállottam alá, ott volt a manna az előképe a törvény táblák mellett. Ott volt az Áronnak a veszélye, a kivirágzott veszély. Ezt tudjátok, ez egy letört ág volt, egy élettelen ág volt, le kellett szúrni, és a többi vesző nem hajtott ki, csak az az egy vesző, amit az Áron leszúrt. Egy élettelen vesző, ami másnapra kihajtott, zöld lett, nem csak leveleket hozott, hanem virágokat és gyümölcsöket is. Ugye, ki az a vesző? Ki az a vesző? Ki az, aki azt mondta, hogy halott voltam, de ímé élek? Ki az, akiről azt mondja, hogy Dávid gyökere ága? Ki az, aki gyümölcsöket termett, és ezek a gyümölcsök mi vagyunk? Az a Jézus Krisztusnak az előképe. Aki halott volt, de feltámadt, és ezáltal sok gyümölcsöt termett. Nézd meg, a törvény ideje alatt a ládában a nagyobbik rész, ami benne volt, az Isten kegyelmének az előképe, az a Jézus Krisztusnak az előképe. Nézd meg Dávidot, aki ott élt, és Istennek a kegyelméről beszél. Mai keresztények azt mondják, hogy hú, akkor, nézd csak meg, Isten nagyon sújtott téged, és Isten nagyon sújtott mindenkit. És Dávid a kegyelemről beszél. Talán azért, mert Dávid ismerte őt. És ma is nagyon sokan nem ismerik Istent, és azért beszélnek össze-vissza dolgokat. Természetesen egy másik rendszer volt. Természetesen a bűn büntetést kívánt. De nézd meg, mi volt a ládában. Ott volt már a kegyelem, ott volt a Krisztusnak az előképe benne. Csak el kellett jönnie a megfelelő időnek. Be kellett telni az időnek ahhoz, hogy Krisztus megszülethessen. Be kellett töltenie nagyon sok-sok proféciát. De ott volt az előkép. Isten mindig is a szeretet Istene volt. Isten mindig is az volt, aki hűvös alkonyatkor lement, és érdekelte, hogy Ádám, mi történt veled ma? Mi jót csináltál? Mit tettél ma? Mivel itt töltötted el az idődet? És gondolod, az örökkévaló, aki teremtett ezt az egész mindenséget, pont az érdekelte, hogy Ádám, aztán ma hány banánt ettél, meg hány szilvát? Nem ez volt a lényege, hanem az, hogy szerette és érdekelte. Mit csináltál ma? Mivel töltötted az idődet? Gyere, sétáljunk egyet, Ádám, és mesélj nekem. Érdekel, hogy mit csináltál ma. Hogy semmit? Jól van, jól tetted, Ádám, akkor nagyon kipihent vagy ma. Beszélgettek. Érdekli, hogy te veled mi van ma. És ne aggódj a mai nap felől, se a holnap felől. Ádám ezt tudta. Dávid ezt tudta. Mai keresztények bizonytalanok. Mi lesz? Nem tudom, hogy mi lesz. Semmi jóra nem számíthatunk. Nézd meg a prognózisokat, nézd meg mindent, járjál nyitott szemmel, álljál két lábbal a földön, gondolkodj, használd az eszedet, és teljesen félelemben vannak nagyon sokszor. Mi az Úrnak a kegyeltjei vagyunk, a mindent uraló Isten azt mondta, hogy az édesapátok leszek. Amen. Dicsőség Istennek. Ezt ő mondja. Nem én mondtam, tényleg nem. Hoppa, így elment az idő. Na nem baj. 1 Korintus 1.28 azt mondja, és a 28-tól 30-ig. Azokat választotta, akiket a világ megvet és semmibe vesz, és végig látod az ő választását, hogy semmivé tegye azokat, akiket a világ sokra tart. Mindezt Isten azért tette, hogy előtte senki ne dicsekedhessen. Isten az, aki véghez vitte, hogy ti Krisztusban vagytok. Ő vitte véghez, így akarta. Ez az ő választása, az ő döntése. Tehát Isten az, aki véghez vitte, hogy ti Krisztusban vagytok, így lett Krisztus a mi bölcsességünk, és általa fogadott el Isten bennünket, Krisztusban választott külön minket Isten a maga számára, el vagy választva az ő számára. Az, hogy a világban milyen a helyzet. Jó, szeretném, hogyha megértenéd, azt mondja Pál apostol, hogy Isten az, aki világosságot gyújtott a mi szívünkben. És ugye nagyon sokan olvasott, hogy Isten elválasztott bennünket a maga számára. Mert tudjátok, hogy a teremtéskor minden sötétség borított. És utána ugye azt mondja Isten, hogy legyen világosság. Elválasztotta a sötétséget az éjszakától. Elválasztotta őket egymástól. Ez pontosan ugyanezt történt velünk a Krisztusban. Elválasztotta a sötétséget a világosságtól. Te már világosság fia vagy. Te már nem vagy a sötétség hatalma alatt. Bár itt vagy, de te szívedben már világosságot gyújtott. És pontosan tudnod kell azt, hogy kegyeltje vagy neki. Tehát nem tudom, hogy hol jártam, elolvassuk a 30-as még egyszer. Isten az, aki véghez vitte, hogy ti Krisztusban vagytok, így lett Krisztus a mi bölcsességünk, és általa fogadott el Isten bennünket, Krisztusban választott külön minket Isten a maga számára, és általa váltott meg bennünket. Amen, dicsőség az Úrnak, választott téged. Én nem tudom, hogy te mit gondolsz erről, vagy nagyon sokan mit gondolnak erről. A tanítványok akkor, amikor az Úr kiválasztotta őket, ők ezt nagyon nagyra értékelték. Hogyha emlékeztek, amikor Jézus megszólította őket, és azt mondta, hogy gyertek, és kövessetek engem. Mindenüket ott hagyták, és olyan erővel ragadta meg ez őket, hogy Jézus azt mondta, hogy gyere velem, hogy egyszerűen mindennek hátat fordítottak. Pálról tudjátok jól, ő maga mondja el, Pál egy nagyon jó családból származott, tanítatták, és tekintélye volt. És Pál azt mondja, hogy mindent szemétnek is kárnak ítélek, amit eddig fontosnak ítéltem, amit eddig értékesnek tartottam. Mindaz, amiről eddig azt hittem, hogy azok az értékek az életemben. Ezt a tradíciót, azt a tudást, amit megszerzett, a vallásból való tudását, a törvénynek a tudását, az ismeretét, mindezt azt mondja, hogy kárnak és szemétnek ítélem, csak hogy még jobban megismeressem a Krisztust és az ő feltámadásának az erejét. Onnantól, amikor őket Jézus elhívta, ez a legnagyobb dolog volt az életükben. És ez a mi életünkben is el kell jussunk oda, hogy Jézus azt mondta, hogy én választottalak titeket. Gondolkodj el ezzel, milyen nagy dolog Jézus, az élő Isten fia. Jézus, aki az Atya jobbján van, a hatalom helyén. Jézus, aki ott volt a kereszten, aki megjárta azt, aki lement a pokolba, és győztesen feltámadt. És ez a Jézus, ez rád nézett, és azt mondta, hogy téged kiválasztalak. Téged hívlak. És ezt, amikor annak idén mondta a tanítványoknak, fú, hát ezeken madarat lehetett volna fogadni. Ma meg azt mondjuk, hogy hát én keresztény vagyok. Keresztény vagy? Igen, én keresztény vagyok. Olvasok Bibliát, imádkozni is szoktam, és hát igen, persze, természetesen, igen, keresztény vagyok, ez azt jelenti. Ezennél sokkal több. Azt mondom neked, Jézus kiválasztott téged. Rád mutatott, és kiválasztott téged. Lehet, hogyha elgondolkodsz rajta, ez hozni fog neked valamit. Lehet, hogy ez mondani fog neked valamit. Lehet, hogy ez téged is végre fel fog dobni, mint akkor a tanítványokat. Lehet, hogy végre te is úgy fogsz járni, mint Pál, és azt mondod, hogy Az a legnagyobb csoda az életemben, és a legnagyobb érték az életemben. És az összes többi a szemét és kár. És nekünk is el kellene ide jutni, és tudod ezzel megemelni a te hitedet, és azt mondod, akkor viszont miért aggódok? Akkor miért aggódok? Nincs rá okom? Isteni választás, Isten elkülönített a maga számára. Ezt meg kell nekünk tudni fogni, és meg kell ragadni, tehát nagyon nagyra értékelték az ő kiválasztásukat. És mi ezt hogy éljük meg? Amikor egyik keresztény beszélget a másikkal, te jársz gyülekezetbe? Igen, járok. Imakörbe is jársz? Hát oda nincs időm, de szoktam én imádkozni. És ez a kereszténység, hogy Bibliát olvassunk, meg imádkozunk. Nincs ezzel semmi baj, félre. Nehogy abba hagyd holnaptól, hogy a horvát azt prédikálta, hanem ez sokkal több. Ez nem csak ennyi, hogy Bibliát olvasol, nem csak ennyi, hogy imádkozol, hanem a Jézus választottja vagy. És a mindent uraló Isten azt mondta, hogy az édesapád vagyok. Tehát ez sokkal több. Te egy családba kerültél be. Te Isten családjába kerültél be. Ő bevitt az ő házába téged, mint az ő fiát, mint az ő lányát. Ez sokkal több. De igen, igen, olvasok Bibliát, hogy ne olvasnék. Sőt, 6 nyelven olvasom a Bibliát. Perfekt, oda-vissza, sőt, fejen állva. Nincsen veled semmi baj. Szeretném, hogyha tovább látnál. Ennél sokkal többet kaptál. Ennél sokkal többet kaptál. És ahogy a nők nagyon nagyra becsülték a kiválasztásukat, nálunk is ez kellene, hogy felemelkedjen. Hogy a kiválasztás, Istennek a kiválasztása vagy, Istennek a kiválasztottja vagy. Akkor mitől is remegjek? Mitől is féljek? Ugye? Mitől is remegjek? Mitől féljek? Ez nagyon-nagyon felemelő. Nem is tudjuk az értékét elsőre megfogni, hogy milyen felemelő az, hogy Jézus ezt tette velünk. És a mennyei atya ezt tette velünk a Krisztusban. Jobban megérts, hogy mi történt Róma 9.11. Ha mindegy, mert úgyis elszaladt az idő. Nem siettek sehova, ugye? Nem. Jól van akkor. Maradunk még. Róma 9.11. Még mielőtt megszülettek, és jót vagy hitványat művelhettek volna a gyermekek. Ézsaúról van szó, és Jákobról van szó. Csak a csia fordítást olvasom, mert erősebb, és jobban meg fogod érteni. Tehát Róma 9.11. Még mielőtt megszülettek, és jót vagy hitványat művelhettek volna a gyermekek, azért, hogy Istennek a kiválasztást fenntartó előzetes elrendelése nem a tettek következményekép, hanem az elhívó akaratából szilárd maradjon. Tudom, hogy hirtelen ez egy picit sok, majd lassabban megnézzük. De úgy kezdődik, hogy még mielőtt megszülettek, és jót vagy hitványat művelhettek volna a gyermekek, azért, hogy Istennek a kiválasztása, és mindjárt megyünk tovább. Tehát még mielőtt megszülettek volna, még mielőtt jót vagy rosszat tettek volna, és ez történt velünk is. Ne lehessen azt mondani, hogy Isten igazságtalan. Ne lehessen azt mondani, hogy mert te tettél valamit, ezért Isten veled kivételezik, ezért Isten még a születésük előtt elrendelte. És ugyanez történt velünk is. Hogy ne legyen az, hogy Isten igazságtalan. Lehet, hogy te jobb vagy valamiben, a másik gyengébb, te meg tudsz tenni dolgokat, ő nem tudja, és akkor igazságtalanság lett volna. Még mielőtt megszülettünk volna, azt mondja, hogy még mielőtt megszülettek. És miért? Hogy az isteni kiválasztás szerint történjen, az isteni kegyelem szerint történjen, tehát azért a születés előtt, hogy ne a cselekedetekre nézzen. Ne lehessen igazságtalanság, ne lehessen az, hogy az érdemeinkre gondolunk, hogy ezért vagy azért választott ki bennünket az Úr erre vagy arra vagy bármire. Ezért még a születésünk előtt azt mondja, hogy az előzetes elrendelése nem a tettek következményekép, hanem az elhívó akaratából szilárd maradjon. Ezért még a születés előtt. Isten igazságos. Istennél nincsen személyválogatás. Így döntött. Leszek, édesapátokká leszek, és ti lesztek fiaimmá és leányaimmá. És ugye ez az ő végzése azt jelenti, hogy elhatározás, szándék, cél, végzés, döntés. Így döntött, ez az ő végzése. És ezen nem változtatott később az, amikor megszülettünk, hogy mi mit tettünk meg, vagy mit nem tettünk meg. Mert megvolt a végzése. Megvolt fölöttünk az ő kegyelme. Megvolt fölöttünk az ő hívása. És mivel a születés előtt megteszi, ezért mondhatjuk azt, hogy nem cselekedett. csak is kizárólag az elhívó kegyelme. Úgyhogy nem az érdemed, és nem az én érdemem, ő így döntött, hogy a kegyeltje vagy, és fiaiként bevisz bennünket az ő házába, és gondot visel ránk, most, ma. És ezt ma jó ezt ma hallani? Igen, jó ezt hallani. Remélem valaki örül ennek rajtam kívül. Én például nagyon örülök, amikor ilyeneket hallok, de ezt látjátok is rajtam, megismertek is már annyira, hogy ezt nagyon jó hallani. És azt mondod majd amikor hamarosan elköszönök mondjuk, vagy nem köszönök el, itt maradunk holnapig, azt fogod mondani, hogy de szeretem ezt hallani. És utána fogsz egy kávét, és ezen fogsz merengeni, így átra csapod így a fejedet, iszogatod a kávét, és de jó ezt hallani. A mindent uraló Isten elhívott engem. De jó ezt hallani, hogy Istennek a kegyeltje vagyok, annélkül, hogy ezért bármit tettem volna, az ő végzéséből, de szeretem ezt hallani. És amikor holnap felébredsz, akkor mi lesz? Akkor is ugyanez van, nem? Akkor is ugyanez van, ő a vagyok. Akkor is ugyanerre kell gondolnod, és ugyanerről kell beszélned, ő a vagyok. Holnap, amikor felébredsz, ez ismét is újból ugyanez van előtted. És ismét is újból ugyanez kell, hogy legyen előtted. Ugyanez kell, hogy legyen előtted. Ugyanez menjen végig reggel az első gondolataidba, és meghatározza a napodat, hogy ki a te mennyei atyád. Ő az én édesapám, és én az ő gyermeke vagyok, a fia vagy a lánya vagyok. És bevitt engem az ő házába. És ő szeretettel figyel rám. És rajtam van az ő figyelme. És amit csak kérek, azt mondta az Úr Jézus. És ezekre emlékezteteted magadat. Tehát nem a mi érdemünk, ehhez annak van köze. Nem nekünk van ehhez köze. Azt mondja a zsidó együtt, hogy Isten soha egyetlen angyalnak sem mondott ilyet, te vagy a fiam, ma lettem az édesapád. Vagy azt apja leszek, ő meg a fiam lesz. Tehát soha ilyet egy angyalnak se. Ezt a Jézus Krisztus felett mondja. Itt a Jézus Krisztus felett mondja, de ugyanezt mondta feletted is, amikor válaszoltál az ő hívására. Akkor, amikor elfogadtad az ő kegyelmét, amikor elfogadtad az ő fiát, az egyszülöttjét, a megváltónkat, a Jézus Krisztust, akkor ő ugyanúgy kimondta feletted is, hogy te vagy a fiam, ma lettem az édesapád. Amen. Ma lettem az édesapád, és tudod, a fiak azok áldottak. Ha megnézed az igéket, a fiak azok áldottak, a fiak azok kegyeltek, és a fiak azok örökösök. És ahogy elolvastuk az előző igét is, ez nem rajtunk múlt, még mielőtt bármit tehettünk volna, már akkor elrendelte, ez egyetlen egy dolgon múlt, ez a Krisztusnak az engedelmességén. Tudod, az Atya szíve szeretetéből odaadta értünk a Jézus Krisztust. A Jézus Krisztus pedig az ő szívének szeretetéből odaadta értünk az ő életét. Hogy aztán, amikor te ezt megismered és elfogadod őt, akkor a mindenturaló Atya Isten azt mondhassa neked, hogy az édesapád lettem. Te vagy a fiam, ma lettem az édesapád. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nem fogunk tovább menni, van még itt néhány ige, jönnek, mennek itt az igék, de nem fogunk tovább menni. Értsd meg Istennek a választását, értsd meg azt, hogy azt mondja, hogy én vagyok a te édesapád, és abban a pillanatban fiává, illetve lányaivá lettünk, az ő szeretett gyermekei megkülönböztetettek Krisztus miatt, az ő szívének a szeretete miatt, a Krisztusnak a keresztje miatt. És amikor belegondolsz, amikor Jézus Krisztus azt mondja, hogy ne aggódj a holnap felől, foglalkozz csak a mai nappal, a mai napon pedig mi van? A vagyok, a jelenlévő Isten, aki azt mondja, hogy édesapád lettem, és az édesapád vagyok. Soha ne legyél összezavarodott, ezekben legyél erős. Ezekben állj meg erősen, és soha ne engedd azt, hogy összezavarodott legyél, bizonytalan, elhagyatottnak érezd magad, szerencsétlennek érezd magad. Nem az vagy. Nem szerencsétlen vagy, nem elhagyatott vagy, hanem mondhatod, ahogy Dávid mondta, hogy tudjátok meg, és nyugodtan mondod, ő az én mennyei édesapám, aki mindent ural, és én az ő gyermeke vagyok. Amen. És önmagaddal is kell ám ezt néha tudatni, mert hajlamos vagy, hogy így leengedjél. És megfeledkezz ezekről, ne feledkezz meg ezekről, ezekre nap mint nap emlékeztesd magadat. Tudjátok meg! Én ma elmondtam nektek, hogy megtudjátok, de ezt önmagadnak is el kell mondani, és emlékeztetni kell rá magadat. Amen. Dicsőség az Úrnak. Nem fogunk tovább menni, mert egy picit túlszaladtunk, már mihez képest, az időhöz képest. És az se jó, hogyha túl sokat hallasz, mert el fog menni tőled az, amit közben hallottál. Amit most hallottál, azokra emlékeztes magadat is, tudd meg, és tudjátok meg, és mondd ki ezeket. Nem egy szegény szerencsétlen, vagy az egy mese, az egy népmese, ez pedig Isten igéje. Dicsőség és hála legyen neki. Megköszönjük az igéket, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében, megköszönjük mindazt, amit a Szent Szellem elvégez a szívünkben, a gondolatainkban, és neked adjuk, Uram, a dicsőséget, Te vagy a növekedés Istene, Te vagy az, aki felépítesz minket, és gondot viselsz ránk életünk minden napján, Te vagy a vagyok, a mindenuraló mennyei édesapánk, ezt Te kijelentetted felettünk, és erősen állunk ezen, megtöltjük ezzel a szívünket, az elménket, tudtuk ezt eddig is, Atyám, de sokkal erősebben kell ezekben állnunk, és sokkal inkább tudnunk kell ezt. Köszönjük, hogy a Szent Szellem és az ige elvégzi bennünk. Hálát adunk neked ezért, Atyám, a Jézus Krisztus szent nevében. Örökön örökké, ámen. Puszi pacsi, áldottak vagytok, szeretettek, kegyeltek. Dicsőség az Úrnak, minden dicsőség, minden hála az Ővé. A Jézus Krisztus szent nevében. Ámen.